Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát. Amen. Olvasom a már előbb elkezdett ige szakasznak a folytatását, tehát az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 27. fejezetéből, a 21. verstől olvasom a szakasz végéig, a 26. versig, Abcsel 27, 21-től 26-ig. Minthogy már sokat éheztek is, Pál felállt közöttük is, így szólt. Az lett volna a helyes, férfiak, ha rám hallgattok, és nem indulunk el Krétából, hogy elkerüljük ezt a veszélyt és ezt a kárt. Én azonban most is azt tanácsolom nektek, hogy bizakodjatok, mert egy lélek sem vészel közületek, csak a hajó. Mert ma éjjel elém állt annak az Istennek az angyala, akié vagyok, és akinek szolgálok. Ez azt mondta, ne félj Pál, neked a császár elé kell állnod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. Ezért bizakodjatok, férfiak, én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogyan nekem megmondta. Egy szigetre kell kivetődnünk. Folytatjuk a múlt héten kezdett sorozatunkat. Azt a részt kezdtük megnézni az apostolok cselekedeteiről szóló könyvből, amely Pál apostol tengeri utazását írja le Rómába. Láttuk, hogy Cézáreában szálltak hajóra, onnan araszoltak a part mentén, Kis-Ázsia partjain, és aztán eljutottak nagy nehezen Krétára, Kréta szigetére. Érdekes ebben az ige szakaszban, mert többször is elhangzik ez a kifejezés, hogy nagy nehezen ide jutottunk, nagy nehezen oda jutottunk. Hát ez egy külön prédikáció lehetne, hogy hát a hívő életben van ilyen, hogy nem olyan könnyen hajókázunk, hanem nagy nehezen jutunk csak ide vagy oda. De már elkezdődtek az őszi erős nyugati szelek, amikor egy kis kikötőbe eljutottak, és ott kellett egy súlyos döntést hozni. Közeledik a tél, hol töltik a telet, neki vágjanak az útnak, és elmenjenek Rómáig, vagy pedig valahol leeresztik a horgonyokat, és áttelelnek. Indulni vagy maradni, ebben kellett nagy döntést hozni, és hát nyilván adja magát az alkalmazás, hogy a nagyobb döntési helyzetekben mi alapján szoktunk döntést hozni. Ezt nézzük meg a mai rész alapján, hogy még befolyásolhatják a döntéseinket, és milyen lehetőségeink vannak. Rendkívül tanulságos, hogy négyen is véleményt nyilvánítanak ebben a kérdésben, és végül is melyik akarat dönt. Az igében azt olvassuk, a 11. verset szeretném most kiemelni, hogy a százados inkább hitt a kormányosnak és a hajótulajdonosnak, mint annak, amit Pál mondott. Itt egyetlen mondatban négy szereplő is megszólal, a százados, a tulajdonos, hajótulajdonos, a kormányos, és hát maga Pál. Azt már a múlt héten is említettem, hogy ez a hajó minden bizonnyal gabonaszállító hajó volt, amelyik Alexandriából gabonát vitt Rómába. Rendkívül fontos volt Rómának a gabona utánpótlás, mert ha nincs kenyér, akkor fellázad a római nép. Följegyzik a történetírók, hogy ezek a gabonaszállítók valósággal kartelt alapítottak egymás között, így ez a hajó is egy kicsit a tulajdonosé is volt, de mivel a rómaiakkal szerződésben álltak, ezért így egy kicsit a százados parancsnoksága alatt is volt ez a hajó. Nos, összetették a fejüket ezek a döntéshozók. A százados, aki jogilag a végső szót mondhatta ki, a tulajdonos, meg a kormányos. És ezek között, hát ott volt valahogy oda keveredett Pál apostol is, ő egyértelműen azt mondta ebben a kérdésben, hogy férfiak, látom, hogy a további hajózás nem csak a rakományra, hanem a hajóra, hanem az életünkre nézve is veszélyessé válik. Hát azt mondta, hogy ne menjünk tovább. És ennyi jön a tél, jönnek itt az őszi viharos szelek, veszélyes lesz, ne menjünk tovább. A kormányos és a hajótulajdonos azt mondta, hogy menjünk tovább, nem lesz baj. És a százados kimondta a döntő szót, ugye valakinek ki kell mondani a döntő szót, hogy menjünk. És akkor elindultak. Ez a jelenet, ez messze túlmutat önmagán, szinte örökérvényű igazságot tartalmaz, mert hát úgy is lehet erre tekinteni, hogy három erő birkózik itt egymással. A hajó kormányosa jelképezi a tudományt, a hajózás tudományát. Hát a hajó kormányosa, ő a szakember. A tulajdonos képviseli a tőkét, a profitot, a hasznot, a nyereséget. A római százados pedig a politikai hatalmat képviseli. És mindig ezeknek a szövedéke határozza meg a történelemnek a képét. Nem így van. Megszólalnak a szaktudósok, megszólal az érdek, és végül dönt a politikai hatalom. Esetleg megszólal a hívő ember is, esetleg, de amint ez a példa is mutatja, sokszor, ugye legtöbbször nem veszik figyelembe a hívő embereknek a figyelmeztető szavát. Profétai sors ez. A proféták is mondták a figyelmeztetést, aztán a legtöbb esetben nem hallgattak rájuk, nem hallgatott rájuk a hadvezér, a szakember, például egy háborús helyzetben, ugye a hadvezér volt a szakember, nem hallgatott a prófétára, nem hallgatott rá a király sem, nagyon sokszor a politikai hatalomnak a képviselője, és nem hallgatott a prófétára a vezető réteg sem, mert az a vezető rétegnek az anyagi érdekei más diktáltak. Tehát Pál apostoli a negyedik vélemény, de nem veszik komolyan a szavát, elindulnak, és aztán nagyon hamar, hát most tízszerűen fogalmazzak, viharos gyorsasággal úgy lett, ahogyan Pál mondta, nem pedig úgy, ahogyan a szakember mondta, meg ahogyan a profit éhes tulajdonos mondta, meg nem úgy, ahogyan a római politikai hatalom döntött. Úgy lett, ahogy Pál mondta, de hát ő fogoly volt, nem sokat adtak a szavára. És ez is olyan elgondolkodtató, és talán nem erőltetett itt sem a szimbolikus értelmezés, hogy az élet nagy hajóján a hívő emberek sokszor foglyok. Sokszor a helyzetükre nézve valóban foglyok, az egy más kérdés, hogy fogolyként is viselkednek-e, vagy szabadon. Szerintetek a fogoly Pál hogyan viselkedik itt? Fogolyként vagy szabadon viselkedik itt ebben a jelenetben? Szerintetek itt hogyan viselkedik? Fogolyként vagy helyzetére nézve fogoly? Viselkedésére nézve is fogoly, vagy pedig szabad ember? Én is úgy látom a magatartásából, a megszólalásaiból, hogy ugyan külsőleg fogoly, de teljesen szabad. Szabadon nyilvánít véleményt, és egyéb tekintetben is szabadon viselkedik. Pál nem mondta, még ott az út elején, hogy hát ha ti a tovább utazás mellett döntötök, akkor én kiszállok. Persze nem is mondhatta, mert fogoly volt, de csak a helyzete szerint, a lelkülete szerint szabad volt, ahol az Úr lelke, ott a szabadság, és Pálban ott volt az Úr lelke. Én hiszem, hogy ő a lelkülete szerint sem mondta volna azt, hogy na nézzétek, mivel én nem értek egyet a döntésetekkel, én kiszállok. Ha tehette volna, sem szállt volna ki. Mert egy más vezetést kapott. Maradjunk ennél a pillanatnál, ez ma is érvényes, hívő emberek vagyunk benne egy hajóban, ahol adott esetben rossz döntések is születnek. Lehet ez a hajó az országunk, lehet ez a hajó egy politikai vezetés, de lehet ez a hajó az egyházunk is, most a református egyház, vagy a gyülekezetünk, vagy akár a családunk, ki melyiket érzi éppen aktuálisnak, mindegyik helyen születhetnek és születnek is rossz döntések. Adott esetben olyan rosszak, hogy akár katasztrófa felé sodorhatnak minket, és akkor mi mit teszünk? Az első rossz döntésnél azonnal kiszállunk, vagy pedig még maradunk. Elhibázott döntések ellenére is esetleg maradunk. Veszély felé sodródva is. Maradunk, vállalva a szolidaritást azokkal, akikkel egy hajóba nevezünk. Pál meg volt kötve, külsőleg. Mi is sokszor meg vagyunk kötve. Valaki csak azért nem hagyja itt ezt az országot, mert nincs rá anyagi lehetősége. Sokan úgy érzik, hogy ez az ország, most annak ellenére, hogy a jelenlegi kormány rengeteg erőfeszítést tesz, de ez az ország, ez úgy katasztrófa felé sodródik, itt nem lehet megélni, ezt a hajót el kell hagyni, ki kell szállni innen, el kell menni. Sokan el is mennek nyugatra, sokan elmennének, de azért nem mennek el, mert meg vannak kötözve. Egyszerűen ez a kötöttség lehet az, hogy nincs anyagi lehetőségük. Vagy annyira elős a honvágyuk, vagy a rokoni kötődésük, hogy nem, ezért nem mennek el. Amúgy mennének. Ez is egy kötöttség. De önkéntes döntést is lehet hozni, hogy én elvből nem szállok ki, én még maradok, szolidaritást vállalok a többiekkel. Akkor is, ha egy elhibázott döntés következményét is el kell viselnem velük. Pál vállalta, hogy ott van, jól lehet tudta, hogy mi lesz a vége az útnak, ő előre megmondta. Figyelmeztetett, nem hallgattak rá. Ezután kiszállhatott volna, ha fizikailag nem is, mert ezt nem tehette meg, de lelkileg kiszállhatott volna. Mondjuk úgy, hogy onnantól kezdve megsértődik, nem törődöm lesz, lemegy a hajófenékbe és lefekszik, mint annak idején Jónás próféta, ugye, ki lehet így is szállni, és Jónás egy hasonló tengeri utazás alkalmával kiszállt, ott maradt a hajón, de ő kiszállt. De mit érdekelte őt, hogy most hova megy ez a hajó, meg mi lesz a tengerészekkel? Nem érdekelte őt, kiszállt. Tehát Pál is kiszállhatott volna lelkileg, de nem szállt ki. Én ebben egy nagy üzenetet látok, fogadjuk el a helyzetünket, hogy hívő emberként mondunk valamit, figyelmeztetünk valakit, akár csak a családunkban, a rokonságunkban, hogy ezt ne tedd, ez hülyeség, ez butaság, ez nem okos dolog, vagy ez veszélyes dolog. Mondunk valamit komolyan, szívből, hitből, és nem veszik komolyan. És akkor mit teszünk? Megsértődünk és kiszállunk? Bevallom, én régen sokszor ezt tettem, én hajlamos vagyok erre, de gondoljatok abba bele, hogy ez milyen bizonyságtétel. Mondtam valamit, elsőre nem vették komolyan, és én azonnal megsértődöm, és kiszállok. Ez ennek milyen üzenete van, milyen kisugárzása van, milyen bizonyságtétel ez. Vagy felülemelkedem a hívő sérelmeimen, és azt mondom, hogy maradok, ami rajtam áll. Megtettem, amit el kellett mondanom. Elmondtam a figyelmeztetést, vagy akár az Úr akaratát, de nem hallgattak rá. Nem baj, akkor sem hagyom ott őket. Azonnal szolidáris maradok, akár még a hajótörést is vállalom a többiekkel. Én ebben, megvallom nektek, én ebben nagyobb értéket látok, mint abban, hogy oda durrogtatok egy igazságot, és utána sértődötten kiszállok. És ezt azért hangsúlyozom, mert ma különösen divatos, ez még keresztény körökben is, hogy valaki elkezd egy gyülekezetbe járni, valami ott neki nem tetszik, kiszáll, tovább megy egy másik helyre. Nincs elköteleződés, nincs kitartás, nincs szolidaritás. Ahogy az első kis nehézség vagy feszültség jelentkezik, akkor ő tovább áll, ő neki ez nem hiányzik. Ő nem fog közösséget vállalni így a gyülekezettel. Van egy régi film, ami pont ezt a helyzetet mutatja be szépen és elgondolkodtatóan. Ez is egy ilyen vizes film, egy ilyen hajós, hajótöréses film. A Poseidon katasztrófa, nem az a változat, amit ott a 2000-es évek elején készítettek, aminek a lényege csak az effektek voltak, ez a nagy képi és hangi hatások, nem az, mert a semmiről nem szól, hanem még a 70-es években készített változat. És az arra a dilemmára megy rá, hogy amikor ez a Poseidon nevű tengerjáró hajó, luxushajó bajba kerül, viharba kerül, és elkezd süllyedni, akkor ott a fedélzeten van két lelkész. Van egy római katolikus pap, és van egy protestáns lelkész, és hát a protestáns lelkész egy ilyen lázadóbb, szabadabb szellemiségű, szinte-szinte ilyen liberális hozzáállású valaki, és nagyon tanulságos, és a film ezt mutatja be végig, hogy melyik lelkész mit tesz ebben a helyzetben, süllyed a hajó, lehet tudni, hogy el fog süllyedni, és a katolikus pap úgy dönt, hogy ő marad azokkal az utasokkal, akik megadják magukat a sorsnak, el fognak süllyedni, meg fognak halni, tudják. Ő marad velük, velük együtt hal meg, vállalja ezt a halált. A protestáns lelkész pedig azt mondja, hogy ne törődjünk bele ebbe a helyzetbe, menjünk, keressük meg a kiutat, hát ha legalább próbáljuk meg. Közben a hajó felborul teljesen, és ebben a felborult hajóban, feje tetejére állt hajóban keresik a fölfelé vezető utat, aztán nagy nehezen el is jutnak néhányan a kijáratig, és aztán jönnek a mentő alakulatok, és akkor néhányan túlélik. De ha jól emlékszem, akkor a protestáns lelkész is meghal, de a kiútig el tudja vezetni azt a kis menekülő csapatot. És ugye ezt el lehetne játszani ezzel a gondolattal, hogy na melyikük döntött helyesen. És vannak ilyen helyzetek, amikor azt kell mondani, hogy mind a kettő helyesen döntött. Mind a kettő. Az is egy helyes döntés volt, hogy maradok azokkal, akik úgy gondolják, hogy itt már nincs mit tenni, nem hagyom őket magukra. És az is egy helyes döntés, hogy ne törődjünk bele a sorsunkba, menjünk. Maradt az a plébános is a hajón, vállalta a hajótörést, vállalta még a halált is. Na most jön a még érdekesebb dolog, mert ugye Pál azt képviselte, hogy ne menjenek, és ennek ellenére ugye elmennek. Nem sokkal később, amikor a vihar ide-oda dobálta a hajót, és egymás után dobáltak ki mindent, a rakományt, a felszerelést, még az árbocot, vitorlát is, hogy legyen esélyük túlélni, ugye könnyítettek a hajó terhein. De még így is azt olvassuk, hogy mindent megtettek, és végül elveszett megmenekülésünk minden reménye. De ezen a gondolaton is lehetne elmélkedni, meditálni, hogy van ilyen, kerülhetünk ilyen helyzetbe, hogy végül elveszett megmenekülésünk minden reménye. Juthatunk ilyen helyzetbe is. És akkor előáll másodszor is Pál, és megint mond valamit. 22. versben, bizakodjatok, mert egy lélek sem vész el közületek, csak a hajó. Károli fordításban így szerepel ez a pontosabb, itt ennél a résznél, meg ez a szebb is, amit az új fordításban így vagy, bizakodjatok, mert egy lélek sem vész el, a Károli fordításban úgy vagy, jó reménységben legyetek, mert egy lélek sem vész el. Jó reménységben legyetek. Milyen jó, ugye elgondolkodtam azon, milyen jó, hogy nem sértődött meg Pál azonnal, nem ment le a hajófenékbe, nem fordult be a fal felé durcásan, milyen jó, hogy nem szállt ki, hanem volt egy második szava is. Abban a vészterhes helyzetben, amikor mindenki más szava elakadt a rémülettől, Pál másodszor is megszólalt, és úgy szólalt meg, hogy nem a sértettség beszélt belőle, hanem a bátorítás, a biztatás. Sőt, még ezt is mondja, hogy intelek titeket, hogy egyetek, mert az is a megmeneküléseteket szolgálja. Mert közületek senkinek sem esik le egyetlen hajszál sem a fejéről. Hát ez megint egy külön igehirdetés lehetne, hogy hívő emberek sokszor odáig jutunk csak el, hogy imádkozzatok. Közben itt Pál azért ilyenre is odafigyel. Hát most már itt támoljogtok nem csak a vihartól, hanem az éhségtől is, egyetek. Tessék enni, ne adjátok föl, egyetek. Jézus is odafigyelt ezekre, hogy még nem bocsátjuk el a sokaságot, mert éhesek, mert támoljognak, úgyhogy adunk nekik enni. Na hát Pál is odafigyel, ha kiszállt volna, akkor nem tudja elmondani ezt a második megszólalását, nem tudja elmondani ezt az üzenetet, nem tud bizonyságot tenni akkor, amikor igazán nagy szükség volt rá, akkor, amikor már figyelnek rá, mert nagy a baj. Lehet, hogy elsőre nem figyelnek ránk, lehet, hogy másodikra sem figyelnek ránk. De lehet, hogy amikor beüt a baj, akkor odafigyelnek. Végre akkor meghallják azt, amit mondunk. Nagyon érdekes Pálnak ez a második megszólalása. Arra figyeltem föl, hogy a két megszólalását így is be lehet sorolni, hogy először, amikor a századossal, tulajdonossal, kormányossal tárgyal, akkor benne megszólal a józanész vagy tapasztalat. Volt bőven hajós tapasztalata Pálnak, mert korábban már háromszor szenvedett hajótörést, akár már taníthatta is volna, hogy na ide figyeltek, így kell hajótörést szenvedni, meg persze ugye így kell megúszni. Nos, tehát a tapasztalat és a józan emberi ész szólal meg benne először, amikor azt mondja, hogy ne menjünk, tudjátok, hogy milyen évszakban vagyunk, tudjátok, hogy ilyenkor jönnek a viharos szelek, ilyenkor már nem hajózik senki, ne kockáztas, ne menjünk. De józan ész, nem mond igéket, nem mond bibliai történeteket, a józan eszére hagyatkozik. És itt a második megszólalásánál viszont másképp beszél, figyeljétek meg, azt mondja, ezzel kezdi 23. vers, ma éjjel elém állt annak az Istennek az angyala, akié vagyok és akinek szolgálok. Na ezt a két megszólalást tegyük egymás mellé most, ez rendkívül érdekes a keresztény életben. Egyfelől a józanész a tapasztalatokból szerzett ismeret és bölcsesség, másfelől a felülről vett isteni kijelentés. Itt mind a kettő megszólal. Még mindig nem tanulta meg azt kellőképpen a kereszténység, hogy nem kell a kettőt egymás ellen kijátszani. Hogy az az igazi hit, amikor hát az eszünket eldobjuk, és csak hiszünk, és csak az Úr vezetésére hagyatkozunk, és az eszünknek, a józanésznek nincsen szerepe. Ja, itt is álljunk meg egy pillanatra, van természetes észtudomány, szakismeret, élettapasztalat, és ezt nem szabad megvetni. Pál sem vetette meg, használta, élt vele, amikor a helyzet ezt kívánta, de amikor olyan helyzetbe került, hogy megállt az ész, akkor még mindig volt arra lehetőség, hogy felülről kapjon isteni vezetést, akár egy angyali melléállást. A keresztény embernek ez egy hallatlan nagy lehetősége, plusza. És amit most megfogalmazok, abban van némi kritika a szektás gondolkodásra vonatkozóan, mert a szektás gondolkodás azt mondja, hogy nem kell, nem is szabad gondolkodni, nem szabad a józan eszünkre támaszkodni, egyet szabad rábízni az életemet Istenre, ő majd mindenben pontosan vezérel. És erre én azt mondom, hogy Isten nem távvezérelt automatákat akar maga körül, hanem érző és gondolkodó embereket. Elég csak a Zsoltárok könyvét felnyitni, olvasni a Zsoltárokat, ott érző és gondolkodó emberek imádságaival találkozunk. Isten embereket akar, akiknek nem csak hitet, hanem értelmet is adott, gondolkodó képességet, sőt döntési képességet és döntési szabadságot, felelősséget, hogy használjuk a józan eszünket és tanuljunk a tapasztalatokból. Én ezt olvasom ki ebből a jelenetből, Pál két megszólalásának az összehasonlításából, mindkettő helyén való. Pál használta a józan eszét is, amikor a helyzet úgy kívánta, de amikor maga is veszélybe és bizonytalanságba jutott, akkor szüksége volt felülről való kijelentésre és bátorításra, és meg is kapta. Ma éjjel mellém állt annak az Istennek az angyala, akié vagyok, és akinek szolgálok. Ez azt mondta, ne félj Pál, neked a császár elé kell állnod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. Nem csak azzal számolhatunk, hogy néha az eszünk megáll, hanem azzal is, hogy Isten angyala is megáll mellettünk. Örüljünk annak, hogy a keresztény élet az ilyen gazdag élet, használhatjuk a józan eszünket is, ez az egyik evangélium, amit ma hirdetek, de amikor megáll az ész, akkor számunkra még mindig van tovább. Akkor még van kiút, van világosság, vagy egyszerűen csak Istentől egy megerősítés, egy angyali odaállás mellé. Kérhetjük Istennek ezt a vezetését, vigasztalását, eligazító szavát. Amen. Innen folytatjuk majd jövő héten, most feleljünk az ige üzenetében.